Boldog az a nép, amelynek az Úr az Istene. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a mai napon reformációs ünnepi istentiszteletet tartunk, emlékezve hitvalló őseinkre, akik felismerték újra az igazság útját, Isten igéje a Biblia alapján. Isten tiszteletünk egésze ennek a fényében telik, töltse meg Isten világossággal és erővel a szívünket ezen az emlékünnepi Isten tiszteleten. Fennálló énekünk a 153. dicséret. A 153. dicséretet fennállva énekeljük, ó, mely boldog ember az, ki téged élő igaz, egy Istent megismerhet. Luther Márton volt, aki egy nagyon szép éneket hagyott hátra a protestáns egyházak számára, így ismerjük a 390. dicséretet és énekeljük hitvallás tételül. A 390. ének erős, vár a mi Istenünk jó fegyverünk és pajzsunk. Az ének második verse után kérjük meg most a gyerekeket, hogy a gyerek istentisztelet az elején menjenek, mert lesz egy megemlékező kis műsor az istentiszteleten, és arra majd visszaérkeznek. mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét Pál apostolnak a rómabeli gyülekezethez írt leveléből, az első rész első 17 verséből.
Pál, Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit az Isten kiválasztott arra, hogy hirdesse evangéliumát, amelyet profétái által a szentiratokban előre megígért. Az ő fiáról szól ez az evangélium, aki tesz szerint Dávid utódaitól származott, a Szentlélek szerint pedig a halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult. Ez a Jézus Krisztus a mi Urunk, aki által kegyelmet és apostolságot kaptunk arra, hogy az ő nevéért hitre és engedelmességre bírjunk fel minden népet. Akik közé tartoztok ti is, mint Jézus Krisztus elhivatottai. Mindazoknak Rómában, akik az Isten szerettei, akiket ő elhívott és megszentelt, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.
Először is hálát adok az én Istenemnek Jézus Krisztus által mindjártokért, hogy hiteteknek az egész világon híre van. Mert tanúm az Isten, akinek teljes lelkemmel szolgálok, az ő fia evangéliumával, hogy szüntelenül megemlékezem rólatok, és szüntelenül kérem imádságaimban, hogy Isten akaratából egyszer már el tudjak menni hozzátok. Mert szeretnélek látni benneteket, hogy megerősítésetekre valamilyen lelki ajándékot adjak nektek, vagyis, hogy együtt bátorodjunk meg közöttetek egymás hite által, a tietek és az enyém által. Szeretném, testvéreim, ha tudnátok. Sokszor feltettem magamban, hogy elmegyek hozzátok, de mindeddig megakadályoztattam abban, hogy közöttetek is legyen munkámnak valami gyümölcse, ahogy a többi népek között is volt. Görögöknek és barbároknak, bölcseknek és tudatlanoknak egyaránt adósa vagyok. Azért szívem szerint kész vagyok az evangéliumot hirdetni nektek is, akik Rómában vagytok.
Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidóknak, de görögöknek is, mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe, ahogy megvan írva. Az igaz ember pedig hitből fog élni.
Imádkozzunk Kávi János szavaival. Úristen, örökkévaló és mindenható atyám, ime egybe gyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusodra lévisszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva, hajlandók vagyunk minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthárni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletekből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető irgalmas atyán, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasíts meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megértés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket. Bizonyosak lévén afelől, hogy itáltal részeseivé lehetünk a te benne, kielentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen.
Amen. Készüljünk Isten igények és üzenetének meghallgatására a 370. ének első verse éneklésével, a 370. ének jövel szent lélekű Isten.
Thank you.
Istennek azok a szent igéi, amelyeket felolvasok, és az ő szent lelke ereje által az ő üzenetét hirdetem általa közöttetek. A mai napi ószövetségi igében, Mózes második könyve utolsó 40. fejezetében, az első 11 versben, majd a 34. verstől a fejezet végéig található megírva. Ekkor így szólt az Úr Mózeshez: az első hónap első napján állítsd fel a hajlékot, a kijelentés sátrát, helyezd el benne a bizonyság ládáját is, fedd be a ládát födéllel, vidd be az asztalt és ragd rá, ami rávaló. Vidd be a lámpatartót és ragd rá a mécseseket. Tedd az illatáldozatra való aranyoltát a bizonyság ládája elé, és tedd föl a függönyt a hajlék bejáratára. Helyezd az égő áldozati oltárt a hajléknak a kijelentés sátrának bejárata elé, a mosdómedencét tedd a kijelentés sátra és az oltár közé, és töltsd meg vízzel. Azután rendezd el az udvart körös körül, és tedd fel a függönyt az udvar kapujára. Vedd a felkenéshez való olajat, kenn meg a hajlékot és mindazt, ami benne van. Így szenteld föl az egész felszerelését, hogy szent legyen. Kend meg az égő áldozati oltárt is az egész felszerelésével, így szenteld fel az oltárt, hogy igen szent legyen az oltár. A mosdómedencét és annak álványait is kend meg, így szenteld föl azt. Majd beborította a felhő a kijelentés sátrát, az Úr dicsősége betöltötte a hajlékot, és Mózes nem tudott bemenni a kijelentés sátrába, mert rajta nyugodott a felhő, és az Úr dicsősége betöltötte a hajlékot. Valahányszor felszállt a felhő a hajlékról, útnak indultak Izrael fiai egész vándorlásuk alatt. Ha nem szállt fel a felhő, nem indultak el ők sem, amíg föl nem szállt. Mert nappal az Úr felhője volt a hajlékon, éjjel pedig tűz volt rajta, Izrael egész háza látta ezt, vándorlása egész idején. Amen. Viszonyulások, ezek adják ki földi életünknek és kapcsolatrendszerünknek az egészét. És ha végig gondoljuk az életünk cselekmény rendszeri hálózatát, akkor azt kell látnunk, hogy a legtöbb dolog azon áll és azon bukik, hogy az életünkben megjelenő, azt alkotó dolgok hogyan viszonyulnak egymáshoz. Például az embernek van belső lelki világa, belső hangulata, van minden embernek egy alaptermészete, hogy mondani szoktuk. Bizonyos esetekben, bizonyos személyeknél köztudottan kihat a külső környezetre a belső hangulat érzésvilága. Olykor még az is előfordul, hogy egyetlen ember hangulata befolyásol van egy egész család életére, sőt, az is előfordulhat, hogy egyetlen ember egy nagyobb közösségnek az életét is befolyás alá tudja venni. Vagy jó értelemben elevenséget, harmóniát, szeretetet, jó érzést támaszt, vagy éppen ennek az ellenkezőjével hozakodik elő és megrontja a kisebb vagy nagyobb közösség életét. De vannak helyzetek és egyének, amikor ez a viszonyulás teljesen megfordul, és nem a belső elhatározás, nem a belső hangulat, gondolat a döntő, hanem a kívülről érkező hatások a meghatározók. Van, akit az időjárás váltakozása teljesen a hatása alá tud venni. Nem egyszerűen csak az, hogy sajog a lába, vagy egy korábbi operációnak a helye, vagy egy törésnek a nyoma, hanem az egész hangulata teljesen kiszolgáltatottá válik, ha az idő kividul, vagy ha elborul. Van, aki a gazdasági, anyagi helyzet befolyása alatt van. Ha vannak keserű alászállásai a családi gazdaságnak, vagy az egyéni anyagi helyzetnek, akkor teljesen elkomorul, szinte tönkre megy a hangulat. Amikor viszont átmenetileg felfejlődik az anyagi helyzet, mert hozzájut az egyén egy nagyobb összeghez, vagy nagyobb anyagi bázishoz, akkor nyilvánvalóan átmenetileg ragyogó tekintetet kapnak ezek az emberek. Ma a gyülekezetünkben a reformációt ünnepelve Az Isten vándorlásra induló népének életében történik valami nagyon fontos dolog. Annak lehetünk a szemtanúi, hogy elkészült a szent sátor, a templom, amelynek a részleteit nagyon nagy alapossággal és pontossággal írja le Mózes második könyve. Első gondolatra azt mondhatjuk, igen, hát ez is egy külsőség. Biztos azért rendelte az Isten, a mai fogalmaink szerint tarkának, színesnek, lenyűgözőnek és művészinek mondható szent sátrot, szent hajlékot, hogy külső hatásokkal befolyásolja Isten az ő népének az életét. De ez az állítás önmagában nem áll meg. Nem áll meg, mert valóban szemnek kívánatos, harmonikus méret és szín összeállítású a vándorló templomnak a kinézete, de ebbe a templomba, ebbe a szent sátorba bele van szőve sok minden. Bele van szőve az Istennel való kapcsolat ápolásának a gyakorlata, annak a lehetősége, hova tovább annak a kötelezettsége. Isten olyan külsőt ajándékozott ezzel, hogy táplálja az ő népének a belsejét, a lelki életét. Amikor a szent sátort felállítják táborhelyről táborhelyre, akkor az nem csak szemet gyönyörködtető, hanem biztonságot kínál és emlékeztet. Velünk van az Isten. Hitet táplál, hogy Isten ígéretei a Kánaánba való érkezés el fog következni, és erőt ad. Akkor is, ha nagyon megfáradnak és elcsigázottak test és lelki értelemben. És tulajdonképpen ezzel egy harmonikus viszonyulás áll be. Egy harmonikus viszonyulás az Isten népe lelki életében, a legbelsőbb rejtekben is, mert ez a sátor a lelki életnek, a kijelentésnek a centruma, amelynek a jelentősége éppen abban van, hogy mindenre kihat. Ahogyan befejeződik Mózes második könyve, az egész útra kihat. A sok ezer kilométeres vándorlásra, a pillanatnyi nélkülözésekre, üldöztetésekre, reménytelen pillanatokra is kihat, azon az úton végig hatása lesz a sátornak, amelyen végig kell menniük. Kihatással és befolyással lesz ez a hordozható templom a megérkezésükre, majd a honfoglalásra és a letelepedésre Kánaán földjén. Ettől kezdve ez a belső meghatározottság, a hit, az Úrral való közelség és a vele való személyes kapcsolat kihat. Nem csak Izrael fiai belső közösségére, hanem mindazoknak a népeknek az életére, ahol végigvándorolnak. Némely esetben népeket, nemzeteket messze megkerülve, vagy éppen kitaszítva, megtagadva az áthaladásnak a lehetőségét, vagy éppen idegen népekkel találkozva. Kihat a sátor és annak a titka, az Úrral való együtt élés, együtt vándorlás a néptagjaira, viszonyulásaira is, a népnek a külsőkkel, a kívülállókkal való kapcsolatára. Hát így lehet a vándorlás során, és lehetett nehézségekbe ütközni, így lehetett azokkal a bizonyos idegen emberekkel találkozni, ellenséges pogány népekkel összeütközésre jutni, és így lehetett a folyton felfel éledő pogány bálvány imádásnak a kíséretét, a kísértését megtagadni, amikor ez érkezett el. Ez a reformáció egyik sarkalatos pontja is, az Úrral, az élő Istennel való kapcsolat központi szerepe. Olyan személyes és közösségi hitgyakorlat, amely nem a külső események, a külső hatások függvénye, az emberi életük függeléke, a vallásgyakorlás egy tartozék, éppen olyan, mint egy a sokféle napi ritmus között, elmegyünk a boltba, felöltözünk, elmegyünk az orvoshoz, meglátogatjuk, a kedvünk tartja rokonainkat. Nem egy ilyen függeléke az életnek, hanem éppen fordítva. A reformátorok nagy felfedezése és kinyilatkoztatása arra irányítja a figyelmet, hogy a Szentírás üzenete... ami befolyással van a belső életünkre, a hitbeli meggyőződésünkre, a hitvallásos elkötelezésünkre, az kihat mindenre. Nem a körülvevők gyűrűznek be hozzánk, nem a körülmények vesznek diadalt rajtunk, a folyton változó külsőségek csapnak jobbra-balra, fel vagy alá, hanem éppen fordítva. A most olvasott és olvasandó Jakab levelében nagyon gyakorlatiasan fogalmazódik meg ez. Azt mondja az apostol, nem sokat teketóriázva, hanem belevágva dolgok közepébe, azért vannak erőtlenségek közöttetek, azért vannak viszályok közöttetek, azért van sok beteg, azért van sok eredménytelenség, mert ezzel a belsővel van a baj. Mert nem a belső forrásból tápláljátok az életet, hanem a külsővel folytjuk el a belsőt. És a külső dolgok parancsolják a belső lelki életnek, hogy igazodj jobbra át vagy balra át. És ilyenkor szinte törvényszerűen elfogy az ember türelme, ilyenkor törvényszerűen alább, hogy a lendülete, oda lesz az erőnk, kinyitjuk a szánkat, pedig nem kellene, bezárjuk a szánkat, pedig nem kellene hallgatni. A reformáció nagy fordulatot okozó eseményének ez az egyik eredménye. Kimondani és megvalósítani a hit az, ami kihat, kikkel hasson a teljes életre. A hit gyakorlása az, ami befolyásolja az összes életeseményünket is, nem fordítva. Sokféle világban, egyházban bekövetkező gyengeségnek, visszásságnak, viszályoknak ez az oka, hogy megfordítottuk a rendet. A külsőtől függ a belső. Elhittük és olykor bűnbánattal meg kell vallani, gyakoroljuk is, keressük mi a nyugodt és békés megelégedett életet, keressük mi a bajok között is boldogulni tudó és boldog szívet, de nem találjuk. Nem találjuk, amíg a munkától, amíg az újkori gyökértelen szokásoktól, a szórakozástól, a kényelem szeretettől függ a nyugalom napja. Amíg attól függ az Isten kínálatának az elfogadása, hogy van-e kedvem hozzá, van-e időm hozzá, amíg nem az időt formálom az elfogadáshoz, nem a belső titkos mélységhez alakítom a külső felszínt, addig gyakorlatilag esélytelen a boldogság keresés. Ezért van nagy üzenete, testvérek, a sátornak, az Isten tisztelet az Úrral való találkozás helyének, a sátor használatának, mert mindaddig romlás van, még ha feltartóztatjuk nagy leleményességgel családapai, anyai, lelkipásztori vagy keresztény igyekezettel a romlást, mindaddig a romlás láthatatlanul is végbe megy az életünkben, amíg nem a belső, a sátor, a templom, az Isten tisztelet, a hit gyakorlás tételei és tényei alakítják és befolyásolják az életünket. Calvin János, akinek az 500. születésnapjára gondolunk ebben az esztendőben, azért hozott nagy gondolatokat, és azért formálta át nem csak a gyülekezetet, és nem csak az egyházat, nem csak Genf városát, hanem a világnak jelentős részét tanításával. Azért volt nagy teljesítménye ennek az embernek, mert erre jött rá, visszaállította a rendet. Ezt az kétoldalú, de kétoldalasan változtatható rendet. És azt mondta, figyelj a belsődre, ember! Figyelj az Úrral való kapcsolatra, a sátor eseményre, az Isten tiszteletre, vedd a kezedbe a Bibliát, tedd félre az álszerénységet, tedd félre a régi szokásaidat, előállt, rendbe tett a presbiteri szolgálatot, előhozta a szegény gondozás, nem húzta a nyakát, hogy a szegény maradjon szegény, nyomorult, megérdemli a sorsát, felhozta az egyházfegyelem kérdését, bizony a reformáció egyházának kezdetében kizártak a gyülekezetből embereket, bizony abban az időben, ami hitvalló reformátorunk rendelkezésére, a presbitérium, a nagy tanács rendelkezésére kitiltottak úrvacsorai közösségből embereket, mert méltatlan életet éltek. Bizony ennek a Kálvini Jánosnak a munkálkodása eredményeként megváltozott a városi tanács, mondanánk ma a képviselő testület. És nem úgy, hogy Kálvin János adta be a derekát, igaz, elzavarták Genfből, de aztán annyira gyarapodott az összevisszaság a külső hatásoknak az eluralkodása nyomán, hogy visszarimánkodták, visszaimádkozták, visszahívták a városba, hogy legyen befolyással a nagy tanácsra, hogy mondja el Isten igéjét és állítsa helyre a rendet nem csak a kis gyülekezetben, hanem a teljes város életében. Igen, testvérek, nem változott semmi, csak eltelt 500 év, mert a gyökérnél kezdődik a tápanyag felvétel. Onnan lentről, az Úrral való kapcsolatból, itt kezdődik a tápanyag felvétel, az Istennél, a családod számára, a munkatársaid számára, Ramocsa házára, ennek a térségnek a számára, a templomokban, az Istennel való személyes kapcsolatgyakorlásnak a szinterén. A lelki hitélet gyakorlásom sokkal több múlik, mint gondolnátok. És ma azért legyünk hálásak az emlékezésünkben, és azért legyünk büszkék a református voltunkra, mert ezt megérthetjük. Van templomunk, felújításra vár. Van gyülekezetünk, felújításra vár. Van külön szobája a fiataloknak, az ifjaknak, vannak Isten tiszteleteink szép számmal, minden nap áhítatunk van, bibliaórákat tartunk a gyülekezetben és házaknál, táplálhatjuk a belsőt, hogy győzzünk. Ne csak neki feszüljünk, ne csak neki támadjunk a külső dolgoknak, hanem győzzünk a külső akadályok felett, és az útunkban levő elkerülhetetlenül szembejövő rossz felett. A megváltott ember bizonyosságával tiadalmaskodjunk, erősítsük a lelkünket megalkuvás nélkül, hogy méltók legyünk a református névhez. Higgyük el, hogy a belsőtől függ a külső, és a külső oda fog igazodni, ha kitartasz a belső tisztaság mellett. Amen. Imádkozzunk. Hálát adunk neked, jó atyánk, a Bibliáért, amit magunk vásároltunk, vagy a szüleinktől örököltünk meg. Hálát adunk a bibliolvasó kalauzért, amelyiknek a segítségével egyformán olvashatjuk az igét naponta. Hálát adunk azért, hogy a gyülekezetünknek van múltja, több száz éves múltja. És köszönjük, hogy ez nem csak azt eredményezi, hogy repedezett falu épületeink vannak, hanem azt eredményezi, hogy van gyökerünk. Szeretnénk, atyánk, hogyha megerősítenél abban, hogy a gyökeret tisztán tartanánk, hogy mernénk elhinni, hogy a belső dolgoktól függ minden külső eredmény. Segíts így tekinteni aprócska gyermekeinkre, a nagyobbakra is, az ifjakra, a megöregedő idősebb nemzedékre, a munka nehézségét hordozó középgenerációra. Segíts, jó atyánk, abban, hogy figyelmeztessük egymást, és elfogadjuk a tőled jövő figyelmeztetést akkor, amikor a külső dolgok nagyon lefoglalnának, elrabolnának bennünket az élettől. Segíts, Urunk, hogy a világban való gyönyörködni vágyó bámészkodás helyett töltsön el annak az öröme, amikor szeretettel egymás szemébe nézünk. A világ mindenféle dolgának a megmarkolása helyett töltse be a szívünket az a felülmúlhatatlan szeretet érzés, amikor megfogjuk a testvérünknek a kezét, és érezzük a melegét. Hadd töltsön el bennünket az a felülmúlhatatlan ajándék, amikor egymást megölelhetjük, amikor saját házunkban hálát adunk mindazért, ami van, ami volt és ami lehet. Így áld meg a mi ünneplésünket a reformációra, és így áld meg az emlékezést az elköltözöttekre, akik kimentek ebből a világból, és akiknek a jelenléte gyász, fájdalmat hozott a szívünkbe. Jó atyánk, az egész nyugalomnapja vasárnap, minden egyéni és gyülekezeti alkalmával legyen a te dicsőségedre. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 392. éneket énekeljük. Valaki a gyerekekért legyen kedves menni. Nem tudom, két helyen van. Úgy fent is maga parókián. És amíg megérkeznek a gyerekek, addig énekeljük a 392. éneket. Ha hamarabb beülnének, akkor annál a versenyt abba hagyjuk.
Istenről van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
A reformáció kezdetének 492. évfordulóján a reformáció történetéről, jelszavairól és szimbólumairól emlékezünk meg. Először is hallgassuk meg a reformáció történetét.
Jézus Krisztus kereszthalála és feltámadása után pünköskor egy mintagyülekezet alakult meg mintegy 3000 főből, akik kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, az úrvacsorában, az imádkozásban és a szeretett szolgálatban a szegények felé. Az évszázadok során az ellenség sokszor akarta kívülről, vagy éppen belülről elszakítani Jézus Krisztus egyházát a tiszta evangélium hirdetésétől és megélésétől, de Isten mindig kiválasztja gyermekei közül némelyeket, akik által rámutatott a tévejgésre, és megújította újra és újra a tiszta ige által népét.
Így történt ez a középkor egyházában is. A misék latinul folytak, amiből az egyszerű nép nem értett semmit. A pap háttal megáldozta ismét és ismét Jézus testét, és a köznép csak az ostjából vehetett, a borból pedig csak a főurak ihattak. Elhunyt szenteket imádtak, és kérték közbenjárásukat Istennél az egyedül közbenjáró Jézus Krisztus helyett. Az embereknek nem volt békességük, bűnbocsánatot, csak önsanyargatás, vagy éppen bűnbocsátó cédulák megvásárlása által kaphattak. A visszásságokra már az 1300-as években felhívták az egyház figyelmét az úgynevezett előreformátorok, például az angol Wycliffe János, vagy a cseh Husz János, de őket elítélte a pápa. Luther Márton 1483-ban született Németországban, és már ifjú korában szerzetesként híres teológiai tanár lett. Sok vívódás után megértette, hogy önsanyargatással nem lehet megszabadulni a bűnöktől, és nem lehet Isten előtt megigazulni. Ezért nagy lelki éjséggel olvasta és kutatta a Bibliát, amiből megértette, hogy a bűnbocsánatot hit által fogadhatjuk el Istentől, ingyen kegyelemből, ahogy a Bibliában olvasható.
Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket és megtisztít minket minden gonoszságtól.
Amikor 1517. október 31-én kifüggesztette 95 tételét a Wittenbergi vártemplom kapujára, elsősorban a búcsúval, a pénzbeli bűnbocsánattal való üzőrkedés ellen akart állást foglalni. Akkor még nem gondolta arra, hogy reformációt kezdeményezzen és vigyen véghez. De két hét alatt ez a 95 tétel egész Németországban elterjedt, és az Isten által indított reformáció utat tört a világban. A középkor lelkileg sötét időszakában ismét világosságra jutott az evangélium csodálatos igazsága. Luther Márton új egyházat nem kívánt létrehozni, hanem csupán Krisztus egyetlen egyházát akarta megújítani. De mivel a pápa kiáltotta őt, ezért kénytelen volt külön szervezeti egységet létrehozni.
Szentíráshoz és a megértett örömüzenethez való ragaszkodását még élete árán is kész volt megvédeni, és egyre inkább kikristályosodott benne a bibliai tiszta tanítás rendszere, amit munkatársaikkal, kérdés-feleletekben, KT-ban fogalmaztak meg. Schweizban Ulrich Zwingli és Calvin János voltak Isten kezében az egyház megújítói. Angliában Mórusz Tamás, Skóciában Rox János, Hollandiában Hun Cornél, Franciaországban pedig a hugenották. Calvin János 1509-ben született a franciaországi Noyon városában. Idén ünnepeljük a születésének 500. évfordulóját. Ő Genfben hirdette az újra felfedezett, tiszta evangéliumot, ami hozzánk Magyarországra is eljutott, így lettünk mi is megújított keresztények, reformátusok. 1564-ben hunyt el Genfben, így 2014-ben emlékezünk meg halálának 450. évfordulójáról. Magyarországon a reformáció főterjesztői voltak Szilveszter János, Dévai Bíró Mátyás, Szegedi Kis István, Sztárai Mihály, Ozorai Imre, Huszár Gál, Kálmáncsehi Sánta Márton, Mélius Juhász Péter. Több vezető főúr és fejedelem pártfogásába vette a reformáció ügyét. Többek között Bocskai István, Betlen Gábor, Lóránfi Zsuzsanna, Rádai Pál és Árva Betlen Kata is támogatta a reformációt.
A reformáció hatására a nép anyanyelvén olvashatta a Bibliát és hallgathatta az Isten tiszteletet, közösen anyanyelvén énekeltek a templomban, amelynek épületét egyszerűvé tették, két szín alatt vehették fel az úrvacsorát, és presbiteri egyházkormányzás alakulhatott ki. A sok üldöztetés közepette sokan még életüket is készek voltak odaáldozni a tiszta igéért, az egyedül üdvözítő evangéliumi hitét. Luther Márton ezt mondta: hagyják megállni az igét, és ne tegyenek hozzá semmit. Mi meg akarunk maradni ennél a csodálatos igénél. Istennek ez az igéje elegendő nekünk földi életünkben, és a benne kijelentett evangélium egyedül üdvözíti az örökké valóságra, a mennyországra.
Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életünk.
Énekeljük közösen a 471. dicséretünk első versét, 471. dicséretünk első versét, Felbarátunk Gáboréjük.
A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a fedésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.
Solus Christus. Jelentése egyedül Krisztus. A világ üdvössége egyedül a mi Urunk Jézus Krisztusban van. Ő az egyedül megváltó mennyen és földön, aki örök megváltást tud adni nekünk. Krisztuson kívül nincs üdvösség.
Nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk.
Szól a grácia, ami azt jelenti egyedül kegyelemből. Egyedül a kegyelem által üdvözülünk, nem a saját cselekedeteink, vagy önigazságunk által. A kegyelem lényege Jézus Krisztus megváltó műve a Golgotai kereszten, ami ingyen ajándék számunkra, amit csak meghálálni tudunk.
hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hitától, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka, ez nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
Szól a füge, ami azt jelenti, egyedül hitáltal. Jézus véghez vitt művébe, és az ő szent és isteni személyébe vetett hitünk, az a kinyújtott kéz, amelyel mindent, amit Krisztus értünk véghez vitt, alázatosan és hálával elfogadunk.
Aki hisz a fiúban, annak örök élete van.
Soli Deo Gloria, ami azt jelenti, egyedül Istené a dicsőség. Mivel Isten a mi teremtőnk, a gondviselőnk és a megváltónk, aki mindenható és mindenek felett álló, akinek munkájához semmit hozzá nem tehetünk, sem el nem vehetünk, akinek lénye a szeretet, ezért mind a látható és a láthatatlan világban egyedül övé a dicsőség, minden hálaadás és imádat.
Az örökké valóság királyának pedig a halhatatlan, láthatatlan egy Istennek tisztelet és dicsőség örökön örökké. Amen.
Énekeljük a 471. dicséretünk harmadik versét. Harmadik versre folytassuk a dicséretet. Szóljanak, hogy fenn lobogjon bűzedárnyját.
Aminek a használata a reformáció után terjedt el, mint Isten dicsőségének a szimbóluma. Ahogyan a betlehemi csillag elvezette a bölcseket Jézushoz, úgy vezessen el minket is a templomtorony tetején lévő csillag a megváltó Jézus Krisztus jelenlétébe, hallgatására és megtalálására a gyülekezeti közösségben.
Higgy az Úr Jézus Krisztusban és üdvözülsz, mint te, mind a te házad népe.
A kakas. Több református templomtorony tetején látható a kakas, ami a Jézus Krisztust megtagadó Péterre emlékeztet, valamint Jézus Krisztus szenvedésére és feltámadására. Arra figyelmeztet minket a kakas, hogy mindig készen legyünk vallást tenni a mi Urunkról, hogy mi Őhozzá tartozunk, és Ő az egyedüli megváltó.
Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei atyám előtt.
A pelikán. A pelikán madár több református templomban a szószék tetején látható, ami a vérét értő pontó Jézus Krisztusnak a jelképe, ugyanis korábban azt gondolták a madárról, hogy az éhínség idején saját vérével táplálja fiókáit. A Finói Tamás egy verset is írt erről a 13. században. Kegyes pelikánom, Uram, Jézusom, szennyes vagyok, szennyen véreddel mosom, melyből elég volna egy csepp hullni rá, világ minden bűnéből meggyógyítaná.
Ő általa mindenki megigazul, aki hisz.
Kálvin János jelképe egy kézben felemelt égő szív, amely kifejezi a jelmondatát. Megtört szívemet, égő áldozatul, neked szentelem, Uram.
Református címerünk. A címer aljában lévő két könyv az Ó és az Új Szövetséget jelenti. Mindkettő Jézus Krisztusról tesz bizonyságot. Jézus Krisztust jelképezi a címerben a bárány, aki mint Isten báránya magára vette a világ bűneit. A bárány által tartott zászló jelzi Jézus Krisztus kereszten szerzett győzelmét. A háttérben lévő pálma a véltanúság és a győzelem jelképe egyszerre. A címer tetején a tűzből megfiatalodva felszálló főnix madár az egyház történetét jelképezi. Minden porából megifjodva kerül ki. Titka, hogy a napba tekint. Az egyházunk vezérigéje a címer legalján olvasható.
Az Isten velünk, kicsoda ellenünk.
Dicséret utolsó versét, a negyedik verset énekeljük. Harci zajban, küzdelemben, oldalunkban.
Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Amen.
Köszönjük szépen a előkészített szolgálatot és azoknak a jelenlétét, akik vállalták, hogy megelevenítsék a reformációnak a lényegesebb vonásait ezen az Isten tiszteleten. Hiszem, hogy ismeretben és élményben gazdagodva térhetünk haza, és képviseljük református hitvallásosságunkat az élet minden területén. Szeretettel hirdetem a gyülekezetnek, hogy idősebb Asztalos János 87 évet élt atyánk fiát Isten visszahívta az élők sorából, ma este 5 órakor lesz a virasztója, temetése pedig holnap 1 órától. Ma délután 3 órakor itt a gyülekezeti teremben a gyászolók Isten tiszteletét tartjuk, ahol megemlékezünk mindazokról név szerint, akik az elmúlt évben mentek el a minden élőknek útján. Az újbori úrvacsora vételt követően a gyülekezet rendjének megfelelően gyülekezeti bibliaórára hívogatunk szeretettel, csütörtöki napokon tartjuk és 5 órától itt a gyülekezeti teremben. Hadd erősítsen meg a testvérekben a vágyat, sötét van 5 órakor, hideg van 5 órakor, de Isten igéje szól. És azt gondolom, a mai üzenetünk alapján is elmondható, hogy szükségünk van az ismeretbeli és a hitbeli növekedésre. Ez a bibliaóra jó alkalom arra, hogy beszélgetéssel, énekléssel, biblia tanulmányozással református hitünket erősítsük. Tehát mindenkit szeretettel hívunk és várunk ide a gyülekezeti terembe csütörtökönként a téli időszakban 5 órától. Hirdetem különösképpen a fiatalabb nemzedéknek, de az időseket is inspirálva, hogy egyházmegyei pingpong bajnokság lesz Calvin Kupa elnevezéssel jövő szombaton 10 órakor Apagyon. Tehát nincs messze, akik kedvet kapnak, iskolások, középiskolások, felnőttek számára 3 kategóriában lesz lehetőség együtt lenni. Lehet nyerni is, de nem ez a legfontosabb, hanem az, hogy az egyházmegye különböző gyülekezeteiből érkeznek fiatalabbak és idősebbek egyaránt. Teljes ellátást, ebédet kapunk. Bátorítom a testvéreket, akiknek rejtezik ilyen tehetség a tagjaiban, tartson velem, és jövő szombaton induljunk Apagyra, 10 órára kell ott lenni. Kérem azokat, akik szívesen jönnek, hogy a mai nap folyamán jelezzék nálam, hogy a jelentést meg tudjam tenni. Isten áldja meg gyülekezeti életünket, családi életünket és magánéletünket, ő legyen mindannyiunknak a jövőben is őriző pásztora. A 434. énekkel fejezzük be ünnepi Isten tiszteletünket. A 434. ének vezess Jézusunk, véled indulunk. Az Úr a te oltalmad jobb kezed felől, nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet, megőriz az Úr jártodban, keltedben, most és mindenkor. Amen. Amen.